Az Inforádió jogi magazinját hallják. Most Czinner Tibor egyetemi tanára, Veritas Történetkutató Intézet levéltár vezetőjének az emlékkonferencián elmondott Súlyog Dezső és a Korabeli népbíráskodás című előadása második részét hallják.
Igen, ez a levél már a miniszterig Balsai Istvánig nem jutott el, ugyanis idősebb Bush amerikai elnök ez időtájt a litvániai rehabilitációk kapcsán hát eldörögte, hogy szó nem lehet itt arról, hogy háborús bűnösöket rehabilitáljanak, már pedig köztudott, hogy a függetlenné vált Litvániában azokat ítélték el népellenes bűncselekmények miatt jó részt, akik 1930-as évek végén, 40-es évek elején a megszálló vörös hadsereggel szemben fogtak fegyvert, és így lettek ők a Vragna Rodov, a mép ellenségei. Kétségtelen tény, Litvániában olyanok is voltak, akik harmadik birodalommal, a náci eszmékkel szimpatizáltak. Nos, ha az Egyesült Államok illetékes elnöke így nyilatkozik, a helyettes államtitkár legjobbnak vélt ennek a levélnek az elsüllyesztését a fiókban. Így nem jutott feljebb. Jött 92, írtam Solt Pálnak egy ismételt levelet, levél ismét eljutott a tárcához, hogy mi történt közben, azt nem tudom, jött 94, az alkotmánybírósági határozat, amelyik szemben mondjuk a második semmiségi törvénnyel, amelyik kimondta tételesen többek között a 46. évig mindjárt tárgyalandó törvénnyel kapcsolatban, hogy az annak alapján hozott ítéletek semmisé nyilvánítható, itt ez nem következett be, irány a kúria, illetve akkor még legfelsőbb bíróság. Több mint 600 ügy került a legfelsőbb bíróság és jogutóda elé, valamennyi esetben perújítással, vagy törvényességi jóvással, vagy felülvizsgálattal, addig, míg valamelyik hatályban volt, valamennyi esetben felmentő ítélet született. Folytattunk egy vizsgálatot, megnéztük a kismértékű ítéleteket. Csak Budapest esetében 45 és 46 évet vizsgálva, a 10 000 ügyből évente több mint 1000 ügyben van olyan ítélet, jogerős ítélet, ahol az ítélet mértéke azonos az előzetes letartóztatásban töltött idő legális ítéletbe foglalásával, vagy, és ezt hozzá kell tennem, ez minden esetben a hatályos népbírósági törvénnyel ellentétes volt, mert minimum 5 esztendőt kellett volna kiszabni az illetőknek. Arról már nem beszélek, hogy az a nyomozó, aki eljárt mondjuk reggel 8-tól 9 óráig egy 46. évi 7. törvény alapján, az verhette az embereket, és aki 45 hét alapján járt el, az egy glasszékesűs úriember volt. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a kérdés így csak akadémikusan tehető fel. Most ott volt még egy harmadik elem, vélelmezhető, hogy az alkotmánybírák megnézték nem sokkal a választások előtt, hogy vagy kikre terjedne ki egy ilyen semmiség. Többek között Imrédi Bélának valamennyi háborús paragrafus alapján történt felmentése is annulálódott volna. Hozzá kell tennem, Szálasi Ferenc esetében is van számos olyan paragrafus, ami úgy szintén alkotmánysértőnek minősült volna. Összegezve úgy érzem, augiaszistálója nem lett kellőképp is kiseperve. Ha az igazságtételnél azt szoktuk mondani, hogy az alkotmánybíróság bizonyos értelemben szűkre vette azoknak a körét, akiket felelősségre lehetett vonni mindazokért a kommunista bűncselekményekért, amelyek 1945 és 1989 között bekövetkeztek, akkor el lehet mondani, hogy ennek van egy másik oldala, hogy azokat a vagy ellenkövetett cselekményekért felmarasztalt, vagy minimális mértékű büntetéssel sújtott emberek esetében viszont nem tette meg ezt a jobbkézgyújtást. Ennek a megoldása azonban nyilvánvaló, miután a nép részéről történő utólagos normakontroll megszűnt az alkotmánybíróság részéről, ezt egy történész ma már papíron így nem nyújthatja be. Ennek a lehetősége, ennek a megoldása a jogászokra és nem a történészekre tartozik. És akkor talán egy harmadik kérdésről, az 1946. évi 7. törvénnyel, és ezzel kapcsolatban Súlyog Dezsőnek a tevékenységével. Nyilvánvaló volt, két ilyen választási fiaskó után Moszkvában Rákosék és társai nem kapnak dicséretet. 1945-ben erre jött a válasz, a néptömegeket ki az utcára, majd mi megmutatjuk, ami nem megy a parlament pacsoraiban, azt majd az utcán fogjuk elérni. Varga Béla nem véletlen veti fel a december ülésszakon, mint a nemzetgyűlés elnöke, hogy itt törvényt kell születnie a demokrácia védelméről. Csak teljesen más gondolt a demokráciáról Varga Béla, balatonboglári plébános, nyilvánvalóan a polgári demokráciáról, és teljesen más gondolt Rákosi Mátyás a magáltal demagóg módon használt népi demokráciáról. Sülyök és társai rá is jönnek erre a turpisságra, és azt mondják, egyáltalán nem kéne beszélni a köztársaságnak a kérdéséről, mert azt az egységet, amelyik a kisgazdapártot összetartja, ennek a vitája, hogy itt legyen-e törvény, ne legyen-e törvény, esetleg problémához vezethet. A dolog lényege egy, 1946. január 9-én Sülyökékat leszavazzák, és innentől kezdve szabad kezet kap a demokratikus államrend és köztársaság védelméről alkotott jogszabály készítése. Az összjátékhoz csak annyit, hogy már másnapra elkészült Rész István és társai a Szociáldemokrata Jogász frakció anyagában egyfelől maga a köztársaságra vonatkozó jogszabály, illetve az annak védelméről alkotott jogszabály. Felmerül közben, hogy Sülyök Magyarország miniszterelnöke is legyen. Sőt, őt bízzák meg azzal, hogy a parlamentben ő mondja a köztársasági államformáról szóló beszédet is. Tehát úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy kisebbségbe szorul, hát óriási lehetőség előtt áll, a pályája csúcsára kerülhetne. Nem tudja azonban, hogy van egy esküdt ellensége, akiről keveset szoktunk beszélni, nevezetesen Tildy Zoltán a köztársasági elnök, aki személyében, Sülyöknek a személyében egy ellenséget lát, és ahol tud, ahogy szokták mondani, keresztbe is tesz. Elindul a történet, beterjesztik a honatyák elé február 7-én a Nemzetgyűlés elé a törvénynek a tervezetét, ott 20-án az Alkotmányügyi Bizottság elé utalják, nyilvánvalóan konfliktus lesz, elég ismert névre kell hivatkoznom, Zsedényi Bélára, tragikus sorsa ismert, aki a parlamentben apró ízekre, cafatokra szedi a törvénynek a tervezetét. Sülyök is hozzászól, közli, hogy 12 pontban kíván majd írásba reagálni erre a jogszabályra. Soha nem volt meg már a lehetősége, mert utóbb május közepéig nem hívják össze a parlamentet, tehát nem tudja elmondani a véleményét. A megállapodásról csak annyit, két sikertelen pártközi értekezlet van, majd van egy pártvezetői értekezlet, utána a pártvezetők elmennek Tildinek a lakására, ott is folyik egy megbeszélés. Na végül kialakul valami fajta konszenzus. Érdekes, a Tildy lakásán tartó tanácskozásnak nem maradt fenn a jegyzőkönyve, nem tudjuk, miről szó, azt se tudjuk, hogy a párt vezetők tanácskozásán miben állapodtak meg, egyben állapodtak meg, végül március 12-én a honatyát megszavazzák, két ember nevét azért említsük meg, Bálint Sándorét és Lakta Margitét, akik vállalva veszik, ha az előbb itt fölmerült az, hogy az amerikai képviselőházban mit mondtak Sülyökről, ők 1946 márciusában hasonló veszélynek tették ki magukat, amikor szót emeltek ezzel a jogszabállyal szemben. Március 23-án megszavazzák a jogszabályt, de addigra a Sülyök Dezsőt elfbarátai március 12-én kizárják a kisgazda pártból, drámai a nap. Sülyök számára is március 12-én akasztják, tudjuk, a Markó utcában Szálasit és négy társát is, ha úgy tetszik, képletesen szólva Sülyök Dezső és társai akasztása is ekkor következik be, mint hogyha tegnapi napra, ha pedig utalunk, nyugodtan azt mondhatta volna Sülyök, mint amit Danton mondott ugye Robespierre-nek, hogy követni fogsz az úton, hát ami bekövetkezett 46 márciusában Sülyök Dezsővel, az 1947 februárjában előbb Kovács Bélával, május végén Nagy Ferenccel, vagy júniusban Varga Bélával, ha úgy tetszik, ez a drámai damaszkuszi út ekkor vette kezdetét. Nos, Sülyök ezt a jogszabályt hóhértörvénynek tartja, okkal és joggal. Ő még lehet, hogy nem tudta, nem ismerte, volt egy orosz főügyész, természetesen kivégezték őt 1940-ben, egy Krilenko nevű elvtárs, aki azt mondta, hogy a bunkó primitív fegyver, a puska fejlettebb fegyver, de legjobb fegyver a bíróság. Nos, a Moszkvából hazatértek, azt hiszem ezt a igazmondást maguk számára kötelezővé tették, és innentől már csak egy lépés és egy ugrás, a jogtudományi közlöny 1947. november és decemberi száma. Gondolom a jelenlévő között van egy név, amit most említeni fogok, eléggé ismert, Olti Obetkó Vilmos, aki két részes cikkében a következőket írja. A 46. évi 7. törvény kapcsán, nyilvánvalóan Bisinszky után szabadon, A való tényállás megállapításánál a bíróságnak, idézem, dőlbetűvel van a cikkbe, a szokásosnál nagyobb mértékben kell támaszkodni az előkészítő eljárás során tett, a főtárgyaláson legtöbbször visszabont vagy módosított vallomásokra, mint bizonyító eszközökre. Én azt hiszem, ahány államvédelmi és katpolos volt, ennél boldogabb nem lehetett. Ahogy tetszik, Olti Vilmos legitimálta mindazt, amit a korábbi cselekményeik révén ebben a műfajban valóságá vált, ami még szomorúbb, utána tömeges méretekben valóságá lett. Súlyok még 46 októberében nem csupán a népbíráskodás, hanem a antidemokratikus dolgok kapcsán többek között a rögtönbíráskodással kapcsolatban is fellép, ekkor elmondja, ha nem akarjuk, hogy mind gyűjtogatókat elítéljenek a statáriummal, felakasszanak, akkor fel kellene lépni mindazzal szemben, amit Rajk és társai csinálnak. Befejező gondolat utolsóként mondhatnám a krédóját, a Nemzetgyűlés július 24-én tartott ülésén 46-ban a pártprogramba egyet mond. Megtagadunk minden közösséget a fasizmussal és reakcióval. A fasizmus megjelenési formájának tartjuk az úgynevezett egypártrendszert, és ehhez hasonló és lényegében ugyanezen célt szolgáló egyéb politikai rendszereket. Elítéljük és elvetjük a totális, vagy akár csak részleges diktatúra minden válfaját, a politikai üldözést. Én úgy gondolom, Súlyog Dezső vád tesznek bizonyult, emlékét megérezni több, mint kötelességük. Köszönöm szépen.
Czinner Tibort, a Veritas Történetkutató Intézet levéltárvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. A műsort az infostart.hu weboldalon is meghallgathatják. Munkatársam Zsigmond Árpád nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.